Mi a monetáris politika? A mai beszélgetésünk alkalmával egy kicsit nehezebb témába vágunk, ami nem annyira kötődik a mindennapi életünkhöz. Ugyanis az, hogy mi a monetáris politika, ezzel a kérdéssel az átlagember közvetlenül soha nem találkozik a boltba, a hivatalba, gyakorlatilag a munkahelyen sem, ha csak a munkahelyen nem a Magyar Nemzeti Bank, vagy netán valamelyik bankintézmény. No, hát azért az már egy kicsit tágítja a kört, hiszen a bankok számára a monetáris politika az a mindennapi kenyerük, hiszen a bankok tevékenységének a lényege éppen a hitelezés, és azt nyilván azért teszik, mert a kamatokon, amelyeket fizetnek, illetve amelyeket ők kapnak a különbözetén, keres a bank. Tehát a bank számára az, hogy hogy alakul a monetáris politika, amelyet gyakorlatilag a központi bankok, nemzeti bankok irányítanak, ez meghatározza, hogy ők milyen kamatokat tudnak felszámítani, hiszen szükségük van a Nemzeti Bank forrásaira nagyon sokszor, ahhoz kell igazítsák a kamatlábaikat. Így a bankokban ismert fogalom az, hogy monetáris politika. Az ügyfelek azonban csak azzal találkoznak, hogy a bankok mennyit fizetnek nekik a betéteikre, vagy mit kérnek kamat formájában, amikor netán hitelkérelemmel fordulnak a bank felé. És ezért azt gondolom, hogy egy kicsit nem árt, ha az átlag ember is megismerkedik ezekkel a fogalmakkal, hogy monetáris politika eszköztára, hogyan változott az meg a válságok hatására. Az, hogy válság van, volt, és hát sajnálatos módon lehetséges, hogy lesz is, ez azért az átlagember előtt is világos. Nem kell Magyarországon hosszasan magyarázni, hogy mit jelentett az elmúlt időszakban a devizahiteleseknek a monetáris politika. Ugyanis ráadásul a monetáris politikának van két vonatkozása. Egyik a pénzérték belső értékének a szabályozása, de egyben a pénz külső értéke is, szabályozása is a nemzeti bankok feladatkörébe tartozik. Nemzeti bankot használok, mert a legtöbb országban így hívják a központi bankot. Azért fontos ez a különbségtétel, mert adott esetben van, amikor a bank állami tulajdonban van, még a részvénytársasági formában is jött létre a központi bank, akkor is annak a, úgymond az egyetlen részvényese, vagy a többségi részvényese az maga az adott ország állama. De az is lehetséges, hogy magántulajdonban van, csak a működésének a szabályait határozza meg az állam. Tehát ilyen értelemben nem tulajdonilag állami bank, de szabályozásilag mindenképpen, ilyen tipikusan a Federal Reserve Bank, ami magántulajdonban lévő bankok központi bankja, ő maga is magántulajdonban van, úgy is rövidítjük, hogy Fed. Erre többször szükségünk lesz a mai beszélgetés folyamán, és azért rögzítem le, hogy tehát a Fed az az amerikai jegybank, amerikai központi bank, ha tetszik az amerikai nemzeti bank, de ismétlem, ez nem állami tulajdonú bank. Noha, erről is van némi vita, majd ki fogok rátérni. De menjünk sorjában, és akkor vegyük végig azt, hogy a központi bankoknak, nemzeti bankoknak a feladata a monetáris politika. Az előbb mondtam, hogy annak van két aspektusa, a pénz belső és külső értékének a védelme. Így fogalmaznak a különböző bankoknak a szabályzó szövegei, hogy a monetáris politika az, ahogy a központi bank, vagy esetleg más szervezet, mert ez is elképzelhető, ellátja pénzzel a gazdaságot, és szabályozza a kibocsátást, az árakat és a foglalkoztatást azon keresztül, hogy hatással van a kamatlábakra. Tulajdonképpen a monetáris politikának az a feladata, hogy a gazdaságpolitikát szolgálja. Hiszen nincs olyan, hogy monetáris politika önmagáért, tehát ilyen nincsen, annak be kell épülnie a gazdaság egészébe. A gazdaság egészét szabályozó központi politika a gazdaságpolitika. Ezt mindig a kormány szabja meg. Ugye úgy van, ahogy ezt egy polgári demokráciában mindnyájan tudjuk, hogy van végrehajtó hatalom, van törvényhozó hatalom, és van bíróság, amely az igazságszolgáltatás hatalma. Ez az úgynevezett három hatalmi ág, mellesleg manapság már melléjük jön a média, mint negyedik hatalmi ág. Ezt ugyan még nem hivatalosan, de hát már gyakorlatilag minden társadalomtudományi szakma elismeri, hogy a média az hatalom, és ilyen értelemben roppant izgalmas, hogy a média milyen irányba befolyásolja az embereket, hiszen a gazdaság is, és mindenfajta politika, tisztán vett politikai politika és gazdaságpolitika is egyaránt az emberekért van. Tehát az, hogy egy demokratikus társadalomban éljünk, ahol szabadok vagyunk, szabad véleménynyilvánítás van, van magántulajdonunk, és azt védelmezi az állam, és egy szabad döntéseken alapuló piacgazdaság működik, ez mind-mind összefügg egymással. A gazdaságpolitikának nem csak az állam által irányított intézményekre, hanem egyszerűen a magánszférára is hatással kell lennie, tehát a gazdaságpolitika az nem csak adott döntések halmaza, hogy ma építek kórházat, holnap meg nem építek, vagy holnap netán stadionokat akarok építeni. Tehát ez nem a kormány diszkrécionális joga, vagyis hogy egyedileg dönt minden egyes esetben, hanem a gazdaságpolitika lényegi eleme az is, hogy szabályokat alkot, és azokat be kell tartani. No, ezeknek az egyike, egyik fajtája az, amikor költségvetési szabályokat alkot az állam, vagyis a költségvetésben ágazatonként meghatározza a teendőket egy bizonyos időszakra, mondjuk egy éves költségvetési terv alkalmával, de csinálhatnak hosszabb távú, adott esetben három, vagy akár még ennél hosszabb távú terveket is, amelyekre költségvetést építenek fel, hogy mi az elképzelése egy ország politikai vezetésének legalábbis arra a 4 évre, amelyre a politikai ciklusokat demokráciákban megválasztják, hogy mit szeretne ez alatt elérni. Ezekre vannak olyan konkrét döntések is, amelyek vonatkoznak. Egy-egy nagy beruházás néha több évig eltart, tehát egyértelmű, hogy egy középtávú elgondolást is be kell építeni, adott esetben egy éves ütemét annak egy éves tervbe, éves költségvetési tervbe. De emellett nagyon fontos, hogy hogy kívánja működtetni az egyéb szabályzókat. Például nagyon kívánatos lenne, hogy a költségvetések bevételi oldalát jelentő adószabályok például ne legyenek minden évben változtatva, hiszen csak úgy tud hosszabb távra valaki tervezni, akár vállalkozó, akár magánszemély, ha látja, hogy ennek a kifutása az élete folyamán számára kedvező lesz, vagy nem, csak akkor vág bizonyos üzletbe bele, amelynél mondjuk az adózási konzekvenciák az első 1-2 évben még nem rózsás képet mutatnak a vállalkozására, de ha hosszabb távon működtette, akkor már gazdaságos lesz. Egy vállalkozónak mindig hosszabb távra kell gondolkodnia. És egy vállalatnak is, amely értelemszerűen maga is egy vállalkozás, csak olyan vállalkozás szóhoz nekünk itt Magyarországon szemantikailag, tehát szó elméletileg, nyelv elméletileg, ehhez inkább a kisebb vállalkozások fogalma kötődik, de hát a nagy multinacionális cégek is óriási vállalkozások. Tehát ő számukra nagyon fontos, és minden vállalkozás számára, de magánszemély számára is, hogy milyenek például az adószabályok, vagy milyenek a szabályok, amelyek a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkoznak. Nagyon sok ember mai napság, és itt már azért az egyéni embereknél vagyunk, úgy gondolkodik, hogy na hát mennyit fogok én hazavinni végül is a zsebembe, mert őszintén szóval az embereket az érdekli elsősorban, hogy mennyi pénz csörög a pénztárcájukban, idézőjelben mondom, hiszen ma már legtöbbnyire ezek a pénzek is számlára mennek. Tehát, hogy mennyi az a készpénzösszeg, ami fölött a személy rendelkezhet. Ez pedig attól függ, hogy a bérét, amelyet kap akár államtól, akár magánvállalattól, azt még milyen levonások terhelik, vagyis a bruttó és a nettó bér különbözik egymástól, az embereket a nettó bér érdekli. Elsősorban. De persze az embereket azért végső soron az életszínvonaluk kapcsán messze nem csak a készpénz érdekli. Érdeklik őket a lakhatási lehetőségek, érdeklik őket az egészségügyi ellátás, az oktatási rendszereknek a szolgáltatásai. Igenis érdekli őket, hogy hogy tudnak utazni, milyenek az útviszonyok, hiszen a legjobb autót teszi a legjobban tönkre egy rossz úthálózat. Amikor az ember minden pillanatban egy kátyúba belezökken, akkor a szép modern autónk is egykönnyen tönkre mehet, amely szép modern autót, ami fizetésünkből, nettó fizetésünkből vettünk esetleg meg. És mégis a használata során kiderül, hogy nem csak a zsebemben lévő készpénz a fontos, mert nem tudok én egyedül arról dönteni, hogy milyen utakon járok. Tehát kiderül, hogy igenis az embereket kell, hogy érdekeljen nem csak a közvetlen készpénzbevételük, hanem igenis az, hogy mire fordítja az állam a beszedett pénzét, mennyire forgatja azt vissza az állampolgárokhoz, mennyire garantálja azt, hogy a beszedett pénzek jól hasznosulnak. Ez a szabályozásnak az egyik oldala, ez az államháztartás, tehát feladatokat, amelyek az embereket érintik, mindenképpen két oldal befolyásolja, egy, hogy hogy tud megalkudni a munkáltatójával, na most ez a munkáltató egy állami cég, akkor már itt sem nagy alkudozási lehetősége van, mert ezt is általában szabályok kötik, hogy milyen fizetéseket lehet kapni, milyen fizetési osztályokba sorolják be az embereket, hogyha egy állami hivatalba, vagy egy állami cégnél van. Ez az egyik oldal azonban, hogy, és ez a nagyobb oldal, amikor magánpiaci viszonyból kapja az ember a fizetését, és a másik oldal, hogy az államtól még ehhez milyen juttatásokat kap. A magánszemét érinti az is, hogy a családi támogatásból részesül-e vagy sem, és az előbb felsoroltak értelmében a sokféle egyéb szolgáltatás, infrastruktúra, egészségügy, oktatás, stb. Érinti az embereket hosszabb távon, amit ugyan nehezen fog fel egy átlagpolgár, de bizony az is érinti, hogy milyen a külpolitikánk, milyen a kutatási helyzet. Tehát átfogóan nézve, hogy nekünk milyen lehetőségeink lesznek, nekünk és gyerekeinknek azt a kormány egészének a gazdaságpolitikája befolyásolja. Na de maradjunk azért a hétköznapi életnél, közvetlenül valóban azt érezzük, hogy honnan is mennyi pénzt kapunk, és hogy azt mire kell költsük. Pontosabban kapunk-e olyan szolgáltatásokat is, amire közvetlenül most nem kell költenünk, mert hiszen már akkor költöttünk rá, amikor adónkat a kormányzat rendelkezésére bocsátottuk. De egy másik nagyon fontos terület, és amikor monetáris politikáról beszélünk, akkor pont nem erről, a fiskális politikáról beszélünk, hiszen a költségvetés elosztási és allokációs és újraelosztási redistribúciós politikáját, azt költségvetési politikának nevezzük. Én befizetem a pénzemet, aztán valaki más kapja azt meg egészségügybe, de én, ha beteg leszek, visszakapom. Tehát van egy ilyenfajta körforgás a fiskális politikában is. Most egy másfajta körforgás van az úgynevezett monetáris politikában. Az állam szabályozza azt, hogy milyen eszközökkel operálhat az állam központi bankja, hiszen magának a központi banknak a szabályzatát azt nem a kormányzat, hanem a törvényhozó hatalom szabja meg, vagyis a parlament. A parlament, a mindenkori választott parlament az ország érvényes alapokmányának megfelelően ki nevezi a kormányt, megválasztják annak a összetételű parlamentnek az alapján azokat a politikai erőket, amelyek kormányt tudnak alakítani, és akkor az a végrehajtó hatalom. Tehát a parlament határozza meg a végrehajtó hatalmat, és a parlament határozza meg a jegybankok működésének a szabályait is. Tehát a monetáris politikát épp úgy, mint a kormány által majd gyakorolt fiskális politikát, azt a parlament határozza meg. Tehát ha mi felépítünk egy karácsonyfát, akkor azt kell mondjam, a csúcson, a csúcs, karácsonyfa csúcs dísze az a parlament. Onnan lefele van minden, a kormány fiskális politikája, illetve a jegybankok monetáris politikája is. Nyilvánvaló, hogy egy országnak nem lehet kétfele húzó lova, tehát hogyha a monetáris és a fiskális politika nagyon kétfele irányulna, nem lenne annak az országnak a gazdaságpolitikája sikeres. Egyértelmű, itt valami harmóniára van szükség. Sokáig azonban, amikor a kapitalizmus gazdasága, most vegyük alapul az Egyesült Államokat, mint a szabadverses kapitalizmus, vagy esetleg Angliát, de most már inkább az Egyesült Államokat, hiszen 19. században Anglia volt a világ első számú kapitalista gazdasága, a 20. századtól kezdve pedig már az Egyesült Államok. Tehát, hogyha az Egyesült Államokra tekintünk, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy az Egyesült Államokban különösen nagy fontossága volt a magángazdaságnak, és olyan fajta gazdaságpolitikáról, amely redistributív, tehát újra elosztó, belenyúl mélyebben a polgárok zsebébe, és azt másoknak adja esetleg oda, akik jobban rászorulnak. No hát erről az amerikai gazdaság soha se akart hallani. A svéd gazdaság érdekes módon már hosszú-hosszú idő óta, tehát a 20. században mindenképpen magas elvonással működött, és ennek ellenére kezicsókolom, jól működött. Ezt azért mondom, mert nagyon sok liberális közgazdász esküszik a kis állam koncepciójára, tehát hogy minél kevesebbet szóljon be a magángazdaságban az állam. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a differenciálás, hogy kicsi vagy nagy állam, ez nem határozza meg a fiskális politika és gazdaságpolitika minőségét. Na, de térjünk oda-vissza, hogy abban az időben, amikor az Egyesült Államokban még nem nagyon volt jelentős gazdaságpolitika, a fiskális politika arra szolgált, hogy fenntartsák az államot a maga alapvető három funkciójával, amelyet mindig és minden körülmények között, amióta államok egyáltalán a világ történelemben léteznek, szükség volt, és ez pedig a rendfenntartás, az adminisztráció és a védelem. Hát ez a három nagyon fontos feladat, amit egy kormánynak mindenképpen meg kell valósítania, és az legyen az királyság, legyen az alkotmányos monarchia, legyen az demokratikusan választott köztársaság, ezekre mindenképpen be kell szednie a pénzt. Emlékezzünk csak vissza a magyar történelemből arra, hogy milyen nagy feladata volt Mátyás királynak a középkorban. Megvédeni Európát az előzönleni kívánó muszlim hadaktól, és ahhoz nem volt más lehetősége, mint felállítani a fekete sereget a saját pénzén, hiszen a magyar jogrendben a magyar nemesség maga volt a katonaság, és az önkéntes alapon, olyan értelemben önkéntes alapon, hogy az urak, akik alá tartoztak a bizonyos területek, azoknak a jobbágyat már nem nagyon kérdezték meg, hogy akarnak-e, tehát ott az önkéntességről már nem nagyon volt szó, de a nemesi társadalom az önkéntes alapon állt össze katonának. Na most ez nem lett volna elég ahhoz, hogy egész Európát megvédjük. Ehhez egy központi erős hadseregre volt szükség. A modern országokban már egyértelmű, hogy a katonaság, a honvédség, a rendbiztonság, a rendőrség, a határőrség, ezek már állam által finanszírozott testületek, és ugye ez az a védelem, amire mindenképpen össze kell szedni a pénzt. Az irányításról ugye azt is tudjuk, amióta a világ, mindig följegyezték, hogy kik hányan születtek, hiszen Jézus Krisztus születése is azért olyan biztosan tudott, hogy mikor esett meg, mert akkor tartották a nagy népszámlást, pontosan azért a Római Birodalomba, hogy tudják, hogy milyen adókat vehetnek be, és milyen létszámú, lélekszámú lakosságtól. Tehát adminisztráció év ezredek óta volt, még akkor is, ha adott esetben azokat agyaktáblákra vésték be, és kiégették, ezek maradtak, mint agyaktáblák üzenetei vissza mind a mai napig. Tehát adminisztráció is volt, és hát ugye a belső rend fenntartásáról is mindig gondoskodni kellett, adott esetben a jogszolgáltató hivatalokról, és a kakastúlas csendőrségről, hogy most a magyar történelmi múlt példájából idézek valamit. Ha egy ilyen megjelent valahol, akkor ott nem igen volt rendetlenség egy falusi kocsmába. No, én nem vagyok híva az önkényességnek, de az biztos, hogy egy nagy tekintélynek örvendő belső rendfenntartó szervezetre valóban szükség van. Na de hát már nagyon elmélyedtem a fiskális politika részleteiben, térjünk vissza magához, a monetáris politikához, amelyet a mai napon a legfontosabb témánknak választottam volna. Monetáris politikára az adott ország szabályozása és jegybank törvénye értelmében, tehát a jegybanknak van jogköre, és annak vannak ehhez megfelelő eszközei. Ezek az eszközök alapvetően az előbb felsorolt célokat, vagyis a árak alakulását, mert az árak alakulása és a foglalkoztatás és a megtermelt érték nagysága, hát ezek azok a területek, amelyeket elsődlegesen szabályoz. Legelőször az árakat szabályozta. Legelőször csak arra koncentráltak, hogy a pénz értéke stabil legyen. Nagyon izgalmas és érdekes kérdés, hogy ez az Egyesült Államok nagyon szabadpiaci alapon működő gazdaságában is csak viszonylag későbben került beépítésre, hogy nem pusztán az infláció, vagy a pénzértékromlás elleni védelem a jegybanknak a feladata. Csak 1977-ben építették be a Fed alapszabályába, hogy feladata a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés elősegítése. Milyen érdekes ez? Ugye mind addig, amíg úgy gondolták, hogy ezt a feladatot a magánpiac teljes mértékben megoldja, vagyis amíg nem volt igazán a gazdaságpolitikának a három alapfunkción kívüli további funkciója, feladatköre, addig ez nem volt olyan izgalmas. De egy idő múlva, amikor a 30-as évek nagy válsága idején bevezették azt a jelentősebb adózást, amiből már tudtak kormányzati projekteket finanszírozni elektromos energiatermelést olcsón, hogy ezzel megsegítsék a gazdaság. Ez is a privát gazdaságra irányul, de itt állami beruházásokról, befektetésekről volt szó, meg amikor a kormányzati adópolitikát elkezdték anticiklikus céllal használni. Mit jelent ez a kifejezés? Azt jelenti, hogy mikor virágzik a gazdaság, akkor egy kicsit többet vonunk el, de ha kicsit hanyatlik, akkor kevesebbet, hogy ne legyen olyan nehéz a magánszférának átugrani ugye az adók által állított jövedelem küszöböket, és meg tudjanak maradni a piacon. Tehát ez a politika csak a 30-as évek után kezdett el jelentkezni, és miután egy elég sikeres, jó 20-25 évi virágzás után ez az úgynevezett keynesiánus politika, hiszen ennek a állami beavatkozási politikának a vezérlő csillag az Keynes volt, a nagy angol közgazdász, nagyon tehetséges és óriási hatású közgazdász, de ezt követően a világ a 70-es években egy komoly megrázkodtatáson ment keresztül. Egy inflációs hullám kezdett el kibontakozni, és azok a korábban megállapított szabályok, hogy egy kis infláció nem baj, mert az fejleszti a keresletet, az nagyon jótékony hatással van a növekedésre, átalakult stagflációvá, vagyis hogy a infláció mértéke már olyan nagy volt, hogy ennek következtében egyáltalán hatott pozitívan a foglalkoztatásra, hanem kimondottan visszafogta. Álljunk meg itt egy picikét. Gondolkodjunk el azon, hogy egyáltalán miért is van az, hogy egy kis infláció az jótékony hatással van? Azért, mert a kis infláció következtében a bevételek növekednek, és első menetben nem rögtön érződik ezeknek a áremelkedéseknek a költségnövelő hatása egy vállalatnál. Tehát addig, ameddig azt érzi, hogy na, én most többet tudok beszedni, mert a termékeim árát tudom emelni, mert jó, mondjuk jó kereslet van iránta, például azért, mert olyan kormányzati programok indulnak meg, amelyek keresletet teremtenek. És erre a vállalatok nagy boldogan megemelik az áraikat, mert adott pillanatban nem is tudnak más tenni, mert adott pillanatban van egy termelési kapacitások. Aztán idővel azt a kapacitást fejlesztik, és akkor már nem feltétlenül kell radikálisan tovább emelni az árakat, de hát azért ez a folyamat megismétlődhet többször is, és kialakul egy olyan pont, amikor viszonylag magasak az árak, de a vállalat mégse tud többet eladni, mert már költségei is nagyok lettek, ugyanis a munkások, akik rájönnek arra, hogy jó-jó, kaptam egy fizetést, de már nem tudok érte ugyanannyit vásárolni, akkor elkezdenek sztrájkolni. A dolog ott kezdődött, hogy valami ok miatt az árakat emelték, és az begyűrűzött a bérekben. Na most ezt általában, nagyon érdekes dolog, de a monetáris politika taglalásánál se, és a gazdaságpolitika tárgyalásánál sem szokták ilyen világosan megkülönböztetni, mint ahogy mi most ezt tesszük a jelen előadás és beszélgetés kapcsán. És pedig azt, hogy mi a kiinduló pont. Miért alakult ki a stagfláció? Mindenki megállott, minden közgazdász, meg a egyetemeken, főiskolákon, középiskolákban, ahol tanítják a közgazdaságtan alapjait, ott fogalmi szinten használják ezt a szót, hogy stagfláció, amit összeállítottak stagnálás és az infláció szóból egy ilyen keverék szónak. A stagfláció, hát az van, mert hogy a bérek emelkedése miatt kialakul egy inflációs hullám, és ezért az infláció nő ugyan, de nem növekszik a vásárlás, mert örülnek a bérek, ha utána tudnak szaladni a megemelkedett áraknak. Hát igen, ezt tisztázzuk. Ezt tisztázzuk, hogy a dolog ott kezdődik, hogy ők visszaütöttek. Tehát a munkásság nem a sztrájk elégedetlensége miatt emeli, hanem azért, mert valami oknál fogva az áremelkedések az ő életszínvonalukat rontják, és azt próbálják utolérni. Tehát a kezdőpont az nem a béremelkedések. Márpedig akkor mi lehetett a 70-es években az a kiinduló pont, amitől mégis az árak emelkedtek? Emlékezzünk vissza, idősebbek, fiatalabbak meg a tankönyvek lapjairól tudhatják, hogy a 70-es években ment egy világgazdasági korszakváltás végbe, ugyanis a fejlődő országok, amely országok szabad, szuverén államokká váltak a korábbi gyarmatbirodalomból, rendelkeztek bizonyos nyersanyag és energiahordozókkal, és most már a továbbiakban, hogy szuverén államok lettek, hát most egy kicsit furcsát fogok mondani, adott esetben fegyverrel is meg tudták védeni a saját bányáikat, eszközeiket. Tehát most már itt nem volt meseiteznek, itt már csak a vásárlási lehetőség döntött, és egy idő múlva rádöbbentek arra, hogy bocsánat, nagy a kereslet, ami termékeink iránt, viszont nagyon alacsony árakat fizet érte a régi gyarmattartó birodalmakból összeálló fejlett világ. A legtöbbje ugyanis az országoknak rendelkezett korábban gyarmatokkal, és hát ugye az árak olyanok voltak, hogy azok kedvezőek voltak annak az iparnak, amely az úgymond anyaországokban épült fel. Hát, hogy csak egy példát mondjak, ugye, India és Nagy-Britannia 19. században, ennek a viszonyában a britek szívfájdalom nélkül kizsákmányolták az indiaiakat, és igen alacsony árakat fizettek nekik azokért a nyersanyagokért, amelyeket onnan szállítottak feldolgozásra, majd a feldolgozott termékeket visszavitték meglehetős drágán. Nos, a legfontosabb forrása a továbbiakban nem is annyira a mezőgazdasági alapanyagok, mint a len meg a kender, vagy a gyapjú váltak, hanem elsődleges fontosságúvá váltak az energiahordozók. Ez igencsak felértékelte az arab országok helyzetét, ahol bőségben van olaj, és most már ezt a nemzetközi piacokon, azon a nyomotáron nem voltak hajlandók a továbbiakban eladni, mint a 70-es évekig. Ez robbantotta ki az olajár emelkedést, amely nyilvánvalóan, hogy megemelte a költségeit a jelentős energiával működő iparágaknak, hiszen ha áram van, minden van, szokták mondani, de hát áram energiahordozók nélkül nincsen. Gyakorlatilag. És ezért a modern világban költségek emelkedése egyértelműen áremelkedéshez vezetett, amelyre reagáltak a munkások, na és akkor ezzel beindult egy spirál. Mert nyilván a tőkés rétegek, akik között adott esetben munkásrészvényes is lehet, szóval ezért mondom, nem olyan tiszta, elkülönített a két osztály, de az, akinek tőke tulajdona van, az nem akart engedni abból, amit eddig ő, hogy így mondjam, a befektetett tőkéjén megkeresett, vagyis nem akart engedni a profitjából. És ezért egy harc és küzdelem bontakozott ki a munkavállalók és a munkáltatók között, hogy a munkabéreket hát ugye visszafogják, és ennek egy formája volt a drasztikus monetáris politika is, mert az inflációt az Egyesült Államokban elsősorban, ahol nagyon élesen jelentkezett ez a probléma, egy hatalmas kamat emeléssel fogták vissza. Ugyanis a keresletnek egy jelentős része mind a termelésben, mind a fogyasztásban már ott Amerikában hitelből volt, és ennek következtében, hogyha a kamatlábakat a jegybank megemelt, akkor abból egyértelműen azonnal tovább emelkedett a piaci kamat is, és tönkrement vele egy csomó olyan vállalkozó, aki hitelből termelt, ennek következtében elbocsátotta a munkásait, ennek következtében nőtt a munkanélküliség, a munkások nagy hirtelen visszafogták a béremelési követeléseiket, mert örültek, ha egyáltalán munkájuk van. Szóval fantasztikusan durva, általános restrikciót jelentett a rendkívül magas kamatláb emelés. Ha most valaki belegondol abba, hogy mennyi kamatot kap a betétje után, akkor tudja, hogy az egész minimális. Tehát ennek következtében a jegybanki kamatláb is ilyen alacsony. Bizony, a mai világban ilyen alacsony. Most gondoljuk el, hogy ezt 20%-os jegybanki kamatlábra emelte fel az akkori jegybank elnök. Úgyhogy ez egy olyan volt, mint egy lórugás a gazdaságnak. Na, hát szóval azért mondom, hogy ilyen eszközökkel, ezzel a monetáris politikai eszközzel szorították vissza az inflációt, és nagy sikernek könyvelték el, de igazából a siker alapja az volt, hogy a megfélemledett munkásság nem mert tovább harcolni a saját bérért. Nem arról volt itt szó, hogy túlságosan elszaladt a ló, és már nagyon jól akartak élni az emberek, csak nem akartak rosszabbul élni, mint korábban. Engem mindig irritál az olyan költségvetés ellenes hang a modern gazdaságpolitika fő irányában, ami azt mondja, hogy mennék kisebb államot, és hát, hogy igen, mert a munkások túlságosan jól élnek. Mint ahogy Magyarországnak is az eladósodásánál azt vetették sokan a szemére, hogy koraszülött jóléti államot hozott létre, túlságosan jól éltek a magyar dolgozók. Ennek következtében ennek a finanszírozása külföldről történt. Ez nem így van. A magyarázatot konkrétan itt most egész másba kellett volna megtalálni, de az biztos, hogy nem szerettek volna az emberek rosszabbul élni. No, azért nálunk ezt nem sztrájk formájába fejezték ki a szocializmus idején, mert arra akkor nem volt mód, hamar a börtönbe találtad volna magadat. Na, de ez egy kitérő volt, mert a kelet-európai fejlődés mindenképpen egy kitérő a világ fejlődési útján. Mi azért a figyelmünket a alapvető közgazdasági fogalmakat meghatározó vezető ipari államokra és mindenekhez az Egyesült Államokra irányítjuk. Tehát azt mondjuk, hogy a kamatláb politika az egyik legfontosabb eszköz a jegybank számára, amellyel a hitelteremtés és ezáltal a pénzteremtés lehetőségét korlátozzák. Tehát az eszközei, monetáris politika eszközei közül az első számú, ez a kamatpolitika. A másik, hogy az amerikai gazdaságban és a világ több országában is, de ott még most is létezik úgynevezett tartalékráta politika, vagyis amikor azt mondják, hogy a betétek egy részét központi banknál kell elhelyezni. Ez azért a banki adott esetben vissza is kaphatja, de ez csak akkor, hogyha baj van a működésével, mert normál működés esetén mindig le kell tennie biztonsági tartalékként a 10%-át, most is annyi Amerikában a tartalékráta a jegybanknál. Mert hogy úgy tanították a tankönyvek, hogyha egy bank annak a mértékéig adhat hitelt, amennyi betétje van, akkor nyilván, hogyha 10%-ot le kell tenni, akkor kevesebbet adhat. És ezért a tartalékráta politikával befolyásolni lehet, hogy több vagy kevesebb hitelt teremtődjék-e az adott országban. Most azért ezt megjegyezném, hogy az elmúlt időszakban ezt az eszközt abszolút visszafejlesztették, Amerikában maradt még, de minden más országban ez már egész alacsony szintre ment. Például vannak olyanok, amelyek egyáltalán nem is számolnak fel tartalékrátát, például az Ausztrál, a Kanadai és a Svéd Bank. No, tehát ez, ami egy ilyen érdekesség, hogy azért a politikai, gazdaságpolitikai eszközök és a monetáris politika eszközök használata sem egységes, ez nem olyan, mint a kőtábla, amelyet Mózes lehozott, hogy erre rá van írva, hogy ez a monetáris politika, hanem csak úgy nagyjából mondhatjuk, hogy körülbelül ezek az eszközei. A harmadik része pedig az úgynevezett nyílt piaci műveletek, amikor a jegybank kormánykötvényt vásárol. Hát hogy is van ez? Van egy kormány, amelynek adott esetben több feladata van, mint amennyi forrást beszedett. Tehát amikor az a politika, amelyet az előbbiekben ecseteltem, hogy adózással beszedi a szükséges forrásokat és újraelosztja, ha úgy ítélik meg például, hogy az adóterhek a vállalkozásokat sújtják, és ezért nehezebben tudnak boldogulni. Nagyon könnyen tudunk a hazai mindennapi életből egy példát találni, és ez a példa az, hogy nálunk is ugye csökkentették a vállalkozási adóterheket, részben az adót magát is jelentősen csökkentették, másrészt csökkentették a járulékfizetési kötelezettségeket is a vállalkozásoknál, amelyek a társadalombiztosítási járulékra vonatkoztak. No, mindegy, ez a három eszköz van, mert hogyha a jegybank megvásárol kormányértékpapírokat, akkor több pénzt teremt. A több pénz teremtésről a jegybank ad pénzt ilyen értelemben a költségvetés kezébe, és a költségvetés a rendőrnek megemelheti a fizetését, aki ezért banánt vesz a gyerekének többet, mint eddig, és a kereskedelem is megélénkülhet, ugye? Tehát egyértelmű, hogy van egy ilyen összefüggés, egy nagyon szoros kapcsolat a fiskális és a monetáris politika között, és ezt a úgynevezett nyílt piaci műveletek befolyásolják. Hát gyakorlatilag mindig csak mindkettejüknek együtt lehet ezt befolyásolni, vagyis a költségvetés döntése és a jegybank döntése harmóniába kell, hogy legyen. Sok évtizeden keresztül, amíg a Keynesi politika volt gyakorlatban, addig a fiskális politika volt előnyben, és a 70-es évektől kezdve elkezdték a gazdaság szabályozásának a monetáris politika révén való befolyásolását, elsősorban az Egyesült Államokat, de aztán kiterjedt a világ többi részére is alkalmazni.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.
Mária Rádió.